Podcasters.
Ez már rég túl van azon, hogy egyébként mi az, ami szép, mi az, ami vonzó lehet a vevők számára, mert a homestaging arra épít, hogy hogyan tudjuk a legjobb arcát megmutatni egy lakásnak, mielőtt piacra kerül, és hogyan tudjuk a benne rejlő lehetőséget megmutatni, aminek természetesen az az eredménye, hogy nagyon gyorsan elkelnek ezek a felkészített lakások, és ráadásul milliókkal többért tudják eladni a tulajdonosok. Nekem ezek a lakások mindegyik egy más stratégia, mindig újat próbálok ki, és volt olyan lakás, amin 50 milliót, vagy akár még többet kerestem tisztán, miután megvettem, felkészítettem, felújítottam, és aztán eladtam. Nagyon fontos része az oktatásnak, hogy én elhiszem róluk is, hogy azt, amit én mondok, meg tudják csinálni, és ezért arra vagyok a legbüszkébb, hogy meg is csinálják. Tehát nem egy olyan képzés, hogy eljöttem, ott voltam, és ennyi volt, hanem hogy effektíve lendületet kapnak, lelkesednek és képesnek tartják magukat.
Üdvözöllek! Ez itt a Karizma Podcast magabiztosságról, tudatosságról és fejlődésről. Szólóadások és inspiráló beszélgetések, hogy felfedezd és használd a benned rejlő karizmát. A mikrofonnál Bolya Imre. Sziasztok, kedves Karizma Podcast hallgatók! Egy mosolygós hölgy ül itt velem szemben, aki a homestaging magyarországi meghonosítója, közgazdász és ingatlan befektető. Személyesen dr. Somogyi Patrícia. Nagyon örülök, hogy itt vagy, és tudunk most beszélgetni.
Nagyon köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjük rögtön azzal, hogy tisztázzuk, hogy mi az, hogy homestaging, és lehet, hogy valaki arra gondolhat, hogy új díszpárnákat teszünk a kanapéra, vagy kitesszük a frissen gőzölgő levest az asztalra, vagy kis hamuban sült pogácsát helyezünk oda szép szalvétákkal. Feltételezem, hogy nem ez, de segíts Patrícia, mit jelent a homestaging pontosan?
A homestaging az ingatlanok eladásra való felkészítését jelenti. Egyre inkább terjed Magyarországon ennek a tudása, hogy mi is ez, de nagyon sokan még azzal azonosítják, hogy csak kidekoráljuk a lakást, és valahogy megpróbáljuk a legjobb arcát megteremteni, ami nagyon fontos is. Tovább megyek, azáltal, hogy ugye én közgazdász vagyok, és a statisztika, pénzügyek és befektetések témájából doktoráltam annak idején, ezért én ezt jóval inkább kibővítettem, ami Amerikából érkezett ez a szemlélet, mégpedig mindenféle üzleti tudással, mint piacelemzés, versenytárselemzés, vevőigények, célcsoportok, árazás, és hogy mit éri meg rákölteni befektetés elemzés, és ez már rég túl van azon, hogy egyébként mi az, ami szép, mi az, ami vonzó lehet a vevők számára, mert a homestaging arra épít, hogy hogyan tudjuk a legjobb arcát megmutatni egy lakásnak, mielőtt piacra kerül, és hogyan tudjuk a benne rejlő lehetőséget megmutatni, aminek természetesen az az eredménye, hogy nagyon gyorsan elkelnek ezek a felkészített lakások, és ráadásul milliókkal többért tudják eladni a tulajdonosok. Ez egy win-win szituáció, mert az eladó tesz valamit azért, hogy a vevő igényeit kiszolgálja, végülis ez egy szolgáltatás, és hogyha valaki látja ebben az üzleti potenciált, és az az ő nézőpontja eladóként, hogy valamit teszek, időt, pénzt és energiát fordítok a lakásom eladására, akkor annak az lesz az eredménye, hogy leggyorsabban és legjobb áron eladom a lakásomat, a vevő pedig kap egy teljesen kész lakást, amire ő vágyik.
Amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor egy másik interjúban azt hallottam tőled, hogy az embereknek csak a 96%-a látja a teret.
Fordítva, 4%.
Segíts nekünk értelmezni, ez mit jelent pontosan?
Ugye ez azt jelenti, hogy ez egy elég különleges adottság, hogyha valaki a térben látja a lehetőséget, mert hogy 96% gyakorlatilag teljesen vak. Tehát bemegy egy térbe, nemhogy azt nem tudja elképzelni, hogyha lebontanám az összes falat, áthelyezném az ajtókat, akkor milyen struktúrát lehetne ott kialakítani, és milyen funkcionalitás. Nincs is hozzá térlátása, tudása sincsen hozzá, fogalma sincs, hogy milyen funkciókra van szükség egy otthonban, tehát ez lakberendezőként is megtalálható. tapasztaltam annak idején, mikor én dolgoztam, mikor elvégeztem a lakberendezőiskolát, hogy nagyon-nagyon kevés ember tud arról, hogy neki mi lenne az igénye a saját otthonával kapcsolatban, és mik a szokásai, és mi az, ami számára fontos, mi az, ami tetszik neki, tehát még ezeket sem tudják, és a térben rejlő lehetőséget végképp nem látja az átlagember, és most az átlagember akkor az 96%-ot takar, és én mindig azt hittem, hogy mindenki ugyanazt látja a fejében, mint én, és amikor a lakberendező iskolába jártam, akkor jöttem rá, hogy hajaj, nagyon nem, még ott sem, pedig ott a térlátás az alapkövetelmény volt a felvételkor, de mindenki eldöntötte magának, hogy ő lát-e vagy nem. Hát én azért észrevettem a különbséget, hogy legtöbben betették a francia ágyat az ajtóba, a rajzokon, és akkor de nem látja, hogy ott nem lehet francia ágy, mert nem tudom kinyitni az ajtót, és nem úgy van, hogy csak ráesek az ágyra. Tehát ez nagyon-nagyon kevés embernek a sajátja.
Akkor feltételezem, hogy te a 4%-ba tartozol.
Hát nagyon úgy néz ki.
És segíts, azt jól sejtem, hogy beléptél a stúdióba is, azonnal felmérted, hogy mi hol van, és átrendezted fejbe? Mi
nem csak fejbe, a gyakorlatban is. Igen, abszolút azonnal. A hatékonyság, a funkcionalitás és az esztétika hármasa, ami kell ahhoz, hogy egy tér jól működjön, és attól függően, hogy mi éppen a cél azzal a térrel, ezeket nagyon jól lehet egymáshoz illeszteni.
Én amikor elmegyek egy rendezvényre, konferenciára, akkor tudat alatt is elemzem az előadót, akkor te pedig, hogyha belépsz egy ingatlanba, egy helyiségbe, azonnal elemzed? Jól sejtem?
Nem. Ha felkérnek arra, hogy légy színézd már meg, vagy mondj erre valamit, akkor kezdem el. Nem fárasztom az agyamat ezzel a tevékenységgel, tehát nem mindig ezen jár az agyam, de az tény, hogy amikor nézem az ingatlan hirdetéseket, napjában több 10 vagy 20 vagy 30 lakást is átalakítok fejben, hogy az hogy kéne, hogy lehetne, tehát nekem ez a játékom.
Nekem az jön le, hogy a home staging egyfajta értéknövelése az ingatlannak, és mondtad, hogy akár több millió forinttal is meg tud nőni az értéke. Mondasz nekünk néhány konkrét példát, hogy te milyen ingatlannak és hogyan növelted meg az értékét, hogy ezt szemléltessük, hogy ez tényleg lehetséges?
A homestagingnek alapvetően több szintje van, tehát van a klasszikus homestaging, ami az ingatlan maximum 5%-os ráköltésével érjük el a magasabb árat. Tehát, hogyha van egy 50 milliós lakás, akkor ez maximum 2,5 millió forint lehet, amit rá szabad költeni, nem ész nélkül, hanem pont, hogy optimalizálva, hogy mire érdemes költeni. És akkor ennek az eredménye szokott lenni egy ilyen 10-20%-os értéknövekedés átlagosan. Tehát a klasszikus homestaging az azt jelenti, hogy mutassuk be a funkciókat, tegyük vonzóvá az ingatlant, rakjunk rendelt, pakoljuk el a személyes tárgyainkat, semlegesítjük, személytelenítsük az ingatlant, és tegyük vonzóvá vevő számára. Ebben beleférhet olyan, hogy kifestünk világos krémszínnel, törtfehérrel, hogy csak néhány tippet is egyből említsek. A szellőssé tegyük, csak a funkcióknak megfelelő bútorok legyenek megvan, hogy helységenként mik azok, amik kijelölik a térben a funkciókat, minden felesleges dolgot elvegyünk, illetve van, hogy fel kell csiszolni a parkettát, tehát a felületeket makulátlanná a konyhapultot lecseréljük, hogyha elhasználódott, össze van karistolva, lekopolt, vízvetőt lecseréljük a pult és a fal között, tehát minden, ami látszik az, hogy nagyon elhasznált a lakás, de egyébként jó állapotú. Tehát ez nagyon fontos, hogy jó állapotú lakásoknál tudunk esztétikai javulást elérni ezekkel a tevékenységekkel, és akkor ez valahány 100 000 forintba, mondjuk 1 millióba belekerül, és annak az eredménye egy ilyen 3-5 millió forintos növekmény nagyjából. Ez a klasszikus értelemben vett homestaging, de hogyha ingatlan fejlesztésről beszélünk, amikor direkt azért vásárolok meg egy lakást, hogy akkor ott tényleg kimaxoljam az értékét, nincs korlát, hogy mennyit költök rá, csak amennyi az én fejemben van, hogy mit éri meg rákölteni ahhoz, hogy a maximális árat megkapjam érte, akkor volt már olyan, hogy 40 milliót költöttem a lakásnak az átalakítására, felújítására és értéknövelésére. Most egyre inkább ilyen számok tudnak kijönni, de alapvetően azért az ingatlan befektetési stratégiáknak az armadáját felvonultattam itt az elmúlt 10 évben, hogy mibe fektetek éppen van, hogy nagyon jó állapotút veszek, most változtattam az elmúlt 2 évben a stratégiámon, új építésűt veszek, és azt rendezem be, és abból hozok ki még nagyobb hozamot, tehát kevés munkával befektetve, hogy tudom a legtöbbet abból kihozni, amit tudok, úgyhogy én ezekkel játszom, tehát nekem ezek a lakások mindegyik egy más stratégia, mindig újat próbálok ki, és volt olyan lakás, amin 50 milliót, vagy akár még többet kerestem, tisztán, miután megvettem, felkészítettem, felújítottam, és aztán eladtam.
Szóval akkor ez ténylegesen működik.
Igen, abszolút. Nekem legalábbis mindenképp, de a jó hír az az, hogy ugye most már több mint 3000-en voltak nálam a képzéseken az elmúlt, most már több mint 8 évben tartok képzéseket ezzel kapcsolatban, 4 szinten, 15 féle kurzus van, és az a jó hír, hogy ezt utánam lehet csinálni. Aki eljön, megtanulja, minél mélyebben, minél sokrétűbben, tehát az a verzió nem létezik, ezt szoktam mondani a hallgatóknak, hogy amikor az ügyféllel tárgyalnak, ha ennyit költesz, ennyi az eredmény, ha többet költesz, ennyi a végeredmény, amennyire lehet adni a lakást vagy a házat, ha pedig a legtöbbet költöd, akkor ez az eredmény, és ezek nem felcserélhetőek, hogy a legkevesebbet költöm és a legnagyobb eredményt szeretném, tehát ez nem így működik, ez pusztán tényleg matematika és üzlet innentől fogva, hogy minél többet áldozol rá, minél inkább kiszolgálod a vevőknek az igényét, minél magasabb színvonalra fejleszted az ingatlant, vagy mutatod be minél jobban azt, hogy mi az érték abban a lakásban vagy házban, annál nagyobb eredményt tudsz felmutatni, de ez egy tanulható dolog, és abszolút működik, és nekem az egyébként a legnagyobb büszkeségem, azért csinálom az egész oktatást, amikor nagyon-nagyon sokan tényleg visszajönnek, és elmondják nekem, hogy ők ezt megcsinálták, és már az 5. lakást csinálják, vagy akár egyet megcsináltak, vagy a saját lakásukat eladták, és boldogan újságolják, hogy hogy sikerült, és együtt tudunk örülni a sikernek, és ez egy abszolút egy ilyen együttműködő közeg, és itt mindenki a másikat támogatja, és állítólag a mai világban ez ritkaság, nekem meg ez az alap, hogy ilyen közeggel szeretném körbevenni magamat, és hogy egymás sikereinek örülünk, és ettől én még lelkesebb leszek, hogy mennyire működik, és tényleg az bizonyítja, hogy nem véletlenül szeretném elterjeszteni ezt a szemléletet Magyarországon.
Mondtad, hogy 3000-en tanultak már tőled. Mi szükséges ahhoz, hogy valaki utána csinálja ezeket a sikereket? Tehát mi kell ahhoz, hogy valaki jó homestager, nem tudom, használhatjuk ezt a kifejezést,
abszolút,
legyen?
Ez már egy remélhetőleg létező szakma Magyarországon, legalábbis azon vagyok, hogy ez létezzen, ez a kifejezés, hogy homestager. Mi kell ahhoz, hogy valaki jó homestager legyen? Jó kérdés. Minden esetre én azt mondom, hogy kitartás kell hozzá, de hát mihez nem, melyik új szakmához nem. Ráadásul itt azért arról van szó, hogy ma még vállalkozónak lenni szerintem az is nagyon fontos ma, mert ma még ez egy nem létező, vagy nagyon gyerekcipőben járó szakma. Tehát itt még, aki homestaging szakembernek szeretné képezni magát, itt neki ebben egy úttörő szerepet kell vállalni továbbra is, hogy nem csak én harsogom, hogy ez létezik, hanem már ez a több száz ember, aki ezzel foglalkozik, de még azért tisztában kell lenni azzal, hogy itt még nagyon sok edukációs munka van, és nem csak számomra, hanem mindenki számára, aki ezzel akar foglalkozni.
Ezt jól értem, ez azt jelenti, hogy tegyük fel, hogy szeretném eladni az ingatlanomat, és akkor megkeresek egy homestagert, vagy a homestager talál meg engem, és nekem kvázi meg kell vásárolnom az ő szolgáltatását. Tehát, hogy gyakorlatilag az ingatlan eladók közül nem sokan, vagy úgy mondom, hogy egyre többen elvileg kérik már, vesznek igénybe a szolgáltatást.
Igen, de ugye ehhez el kell juttatni az emberek fejébe, hogy ez egy létező szolgáltatás, hogy ez van, vagy hogy egyáltalán ne az a passzív hozzáállás legyen, mint ami jellemző volt korábban is, meg még most is az eladóknak nagy részét ez jellemzi, hogy majd megveszi így valaki, majd a vevő megcsinálja, majd ő kifestet, majd ő. De nagyon fontos, hogy Magyarországon az elmúlt 10 évből vannak havi statisztikák, hogy a vásárlók mit vesznek, jó vagy nagyon jó állapotú lakást vesznek 70% és 80%-ban. Tehát, hogy mi a keresett a piacon, ha csak ezzel az egy statisztikával élhetek, akkor meg kell csinálni, hogy minél jobb állapotú legyen, és tovább megyek, hogy lássa benne magát. Tehát csak ez a kettő szám, hogy 96% nem lát, és 70-80% a készet preferálja, tehát aki el akarja adni a lakását, ilyet kell kínálni. Ennyi, nagyon-nagyon le van leegyszerűsítve, ezért van erre szükség. És aki ezt belátja, és azt mondja, hogy ja, hogy ez nekem is jó, és még el is adom, és jó áron is, és gyorsan, és ez az, ami kellendő, ez kell a piacnak, de ehhez kell egy olyan fajta tudatosság a saját életében, hogy teszek valamit, annak van eredménye. Ez hány százalékra igaz Magyarországon? Ingatlan közvetítők között megoszlik a vélemény, hogy 5-20% között van a motivált eladóknak az aránya. Az összes többi hátradől, és majd valami lesz, és nem is foglalkozik az életével, se nem is kormányozza sem erre, hanem csak így jobbra-balra hajladozik az életében is. Hát akkor az ingatlan eladását miért csinálná ennél tudatosabban?
Szóval azt mondtad, hogy szükség van kitartásra a homestagernél. Mik azok a készségek, amik
hát a térlátás az szerintem mindenképp az, hogy milyen vizuális, hogy mondjam, hogy szépet tudjon alkotni. Van, amikor összefog két homestager, és az egyik a gazdaságosságba, a másik meg a dizájnba. Ez nem feltétlenül egy emberes szakma. Nagyon-nagyon sokrétű, és ez abból adódik, amilyen a magyarországi ingatlanpiacnak az állapota. Tehát Amerikában a homestager az azért pusztán dekoratőr, most így nagyon leegyszerűsítve, és a párnatologatással kezdtük a beszélgetést, mert hogy ott az ingatlan ügynök, ő viszi a marketinget, ő tudja az üzleti részét, ő tudja, hogy mennyire kell árazni, tehát azt a részt most nálunk komplexen kell megtanulni, és szerintem ez így sokkal inkább ütős kombináció, csak nem mindenkinek megy. Az az én szerencsés állapotom, hogy a dizájnban is van tudásom is, meg tapasztalatom is, meg érzékem is hozzá, meg van a számok világában egy nagyon erős elköteleződésem, és ez így bennem összeállt egyé. De ez máshol Magyarországon kívül nem ez a homestaging, azért is kereszteltük el ugye MSP homestagingnek, hogy akkor ez önmagában egy komplex módszertan, ami ezt mind lefedi, de nekem ahhoz egyébként, és ez egy kulcsgondolat, hogy eladhatóvá tegyünk egy lakást, hogy a célcsoport nagyon könnyen belátható, hogy egy adott helyszínen, mondjuk egy külvárosi kétszobás panellakásban teljesen más dizájnra, színvilágra, minőségre van szükség, mint a Rózsa Dombi villa lakás tekintetében. Tehát ez belátható, de ha valaki csak van szép érzéke, de mondjuk ez az üzleti érzék hiányzik belőle, akkor ugyanazt az IKEA-s kanapét teszi mindenhová. Nem lesz jó. Az egyik helyen lehet, hogy túl jó az, amit ő betesz, a másik helyen meg nagyon rossz. Tehát nem standardizálható, pont attól jó homestager valaki, és akkor itt van egy kulcsgondolat, hogy ezekre rálát, és látja ezeket az összefüggéseket, mit éri meg rákölteni, ez még megtérül, vagy nem térül meg, és hogy mi kell a célcsoportnak, milyen dizájn, milyen színe, ki fogja ezt megvenni, hány éves, mit csinál, hogyan él, egyedül él, nagy családdal, kutyával, macskával, egész nap dolgozik, egész nap otthon van, home office-szol, anyuka viszi a gyerek, gyerekeket mindenhová, vagy gyárba dolgoznak, és este 10-re érnek haza, vagy 3 műszakba, tehát sorolhatnám az élethelyzeteket, mindenki máshogy él. És ezt a sokszínűséget kell egy homestagernek tudni, hogy ott, azon a helyen ki lakik, ki lesz az ideális ember, kinek lesz ideális ez az ingatlan, és arra berendezni, és dekorálni, és dizájnolni, és az már rég nem az, hogy lakberendező vagyok, és jaj, de jó, hogy szeretem a mai modern stílust, és abban nagyon ügyes ízléssel össze tudok válogatni 3 dolgot. Mert az lakberendezés, és nincs mögötte ez az üzlet, ez a tudatosság, amit éri meg rákölteni, mit szabad betenni, mire vágynak itt pont az emberek.
Van egy ilyen sejtésem, hogy ez inkább Budapesten vagy nagyvárosokban működik, valahogy ilyen vidéki kis falvakban nehezen tudom ezt elképzelni, de lehet, hogy még nem tartott
az ország, nem tartott talán az ingatlan piac, viszont az a helyzet, hogy ott is, ha van vevői kereslet, és valaki valaha vesz ott abba a kis faluba is valamit, akkor is igaz rá, hogy nem lát a térben, és hogy a más személyes tárgyaiban nem tudja beleképzelni magát. Ugyanúgy működhet ott is, ott az a kérdés, hogy lehet, hogy amúgy 3 év alatt lehet eladni azt a házat, és most 1 év alatt eladja ezzel. Maga a módszer biztos, hogy ott is működik. Az, hogy mekkora a nyitottság e felé, hogy ezt bárki igénybe vegye, vagy megcsinálja, azért az a helyzet, hogy ebből a 3000 emberből a legkisebb településekről is, akik eddig a képzéseket elvégezték, voltak, sőt külföldről is, ugye az online tanfolyamokat külföldről is, bárhonnan a világ nagyon sok pontjáról megvásárolták már, és nem különben volt, aki van egy hosszú 8 hónapos akadémiám, amire külföldről, a mostani, ami most indul, onnan is valaki Angliából fog bejárni 2 hetente képzési napokra, szóval egyre jobban ilyen nemzetközivé válik ez a dolog, de hogy ez most maga a szemlélet az biztos, hogy mindenhol működik, és mindenhol eredményes, csak mindenhol relatív, hogy mi mondjuk az eredménye.
Mit jelent számodra a homestaging?
Hát mindent. Tehát teljesen egybefonódott az életem az elmúlt 12 évben ezzel, és gyakorlatilag mindent áthat, mert hogy azért a homestaging az sokkal több annál, mint ami a felszínen látszik, nem csak amiatt, amiket elmondtam, hogy milyen részterületeket ölel fel, hanem valójában, amikor én először megláttam azt a potenciált, hogy itt minden, ami én vagyok, az ebben összpontosul, akkor az volt bennem, hogy ezen keresztül tudom az emberek tudatosságát növelni. Tehát bennem ez, mondhatnánk egy ilyen fedősztori, hogy a homestagingről tanulunk, és aztán az emberek, akik mondjuk ezt az akadémiát végigjárják, azon kapják magukat, hogy mindenben megváltozott az életük, mert hogy nagyon sok olyan értéket adok át, ami szerint én mondjuk vezetem a saját életemet, és valóban nagyon sok olyan nő vesz körül, akik szeretnék lemintázni azt a sikert, vagy az, hogy anyukaként, hogy lehet ezt megcsinálni, vállalkozást vezetni, sikeresnek lenni, két lábbal állni a saját életembe, és mégis vidám vagyok, és lelkes, és úgy tűnik, hogy tényleg ez az az élet, amire mindenki vágyhat, és akkor ezeket a titkokat azért úgy szeretnék tudni, még ha ez így nincs is kimondva, de valóban nagyon sokan szerintelenül állíthatom, hogy példaképként tekintenek rám, vagy azt szerint próbálják az életüket így valamit lecsippenteni belőle, tehát így, hogy és ezt hogy csináltad, és ezt hogy csináltad, amikor két pici gyerek volt, akkor hogy osztottad be az idődet, és így tovább. Csak hogy mondjak néhány példát, akár az akadémián állandóan az van, hogy mi a célod, merre mész, hogy fogod megvalósítani, akciótervet készítünk, hogy árazod be magad, az idődet hogyan árazod be, és ez régen túlmutat azon, hogy a homestaging szakmát tanuljuk, hogy mit éri meg rákölteni, hol milyen színekre van szükség, hogy kell beárazni, piacot elemezni, stb. És van ehhez kapcsolódva egyébként egy bizniszképzésem is, ami meg kifejezetten az, hogy erre hogyan építsen valaki üzletet, és nagyon sokan azt hitték, hogy az egy ilyen nagyon száraz üzleti képzés, és közben meg gyakorlatilag egy önismeretre épülő, hogyan építsd fel magadnak egy olyan vállalkozást, amiben te önmagad lehetsz, és minden rád van szabva, az összes a te igényedre, a te idődre, a te céljaidra, és ez azért kiveri a biztosítékot sokaknál, hogy miért kell ilyenekről gondolkodni, és közben meg a két hét végére, ez egy két hetes kurzus, a két hét végére ott pedig mindenki belátja, hogy úristen, na hát nem erre fizettem be, nem tudtam, hogy mi lesz ez, de ez százszor jobb, mint amit valaha remélni mertem is gondoltam.
Ehhez azért tudok kapcsolódni, mert néhány év után, mikor elkezdtem a karizmatikus előadó tréninget, rájöttem arra, hogy a karizmatikus előadásmód, az előadói készség, az szintén kicsit egy ilyen fedősztori, de valójában mélyen ott is az van, hogy akkor tud valaki igazán magabiztosan előadni, hogyha megnő az önbizalma, az önbecsülése, helyére kerül az önértékelése, tehát ezek kapnak egy ilyen hatalmas boostot. És én is el szoktam mondani, nyilván nem a tréning elején, hogy sziasztok, akkor üdv a karizmatikus előadó nevű önismereti tréningen, mert akkor lehet, hogy így megijednének rögtön az emberek, de ez nagyjából az első nap felé már szoktam mondani, hogy lehet, hogy most már sejtitek, hogy ez a tréning nem csak arról szól, hogy hogyan beszélj magabiztosan, hanem az csak a jéghegy csúcsa, de benézünk a jéghegy alá is, ami a vízfelszín alatt van, és azzal is dolgozunk, hogy utána a jéghegy az minél szebb és csillogóbb legyen.
Így van, és hogyha tudatosságról beszélünk, már pedig itt ez az egyik húzószó, és gondolom a hallgatóknak is ez egy jelentős húzóerő, hogy ezt hallgatják, akkor valóban, hogyha valaki ebből a közegből kerül ki, akkor azért az egy idő után nem fogja megkérdőjelezni, hogy miért van erre szükség, hogy nézzünk a felszín alá, úgyhogy valójában minden ott van, és minden lehet, hogy olyan, amilyennek látszik, meg nagyon csillog, de valójában minden ott van a mélyben, és én erre szeretnék mindenkit rávilágítani, igazából tényleg ez volt, hogy még nem is tudtam, hogy homestaging, meg képzések, meg semmi, de valahogy azt éreztem, hogy hú, itt valami tudatosságot lehet növelni, meg fejleszteni az ingatlanpiacot, meg az embereket, meg tegyenek magukért, meg a környezetükért, meg tehát, hogy abszolút mindig ez a fejlesztés, ez a jobbá tenni a világot, hogy hogyan lehetne még jobb, hogyan lehetne az embereknek jobb, tehát valahogy mindig ez munkált bennem, akkor is, amikor az egyetemen oktattam, hogy őket is fejleszteni, A-ból B-be eljuttatni, valahogy ez a szenvedélyem, tehát, hogy az nem változott a múlt, meg a jelen, hogy ez állandóan itt van velem.
Egy óriási sikersztorit hallunk, és szerintem itt is arról van szó, hogy ugye ez van a felszín fölött, de azért biztos vagyok benne, hogy voltak nehézségeid abban, hogy hogyan tudsz ide jutni, vagy akár lehet még most is vannak. Mesélsz néhány konkrétumot a 2011-es homestaging találkozó volt, ahogy mik voltak azok a kemény leckék tanítások, amiket meg kellett ugranod ahhoz, hogy ide juss ma?
Ez azért nehéz kérdés, mert ezt már nagyon sok interjúban megkérdezték a nehézségeket, meg az akadályokat, és nem nagyon tudok ilyet felsorolni, és nem azért, mert biztos minden könnyű volt és csillogás, csak hogy én nem az a személyiség vagyok, aki ugyebbe, tehát hogy inkább kihívást látok benne. Nem címkézem azzal, hogy hú, de nehéz, vagy ez most egy akadály, vagy jaj, mi lesz itt, hanem ott egy megoldandó feladat. És lehet, hogy valami nehéz, de valahogy úgy vagyok kapacitálva, hogy az annál jobb. most már érzem ennek a nehézségét, vagy most próbálok erre rálátni tudatosabban, hogy megint egy nehézséget kreáltam esetleg magamnak, de eddig ezek a nehézségek nem tűntek fel. Most nem tudnék így példákat mondani, vagy az se, hogy hogy oldottam meg. Ez egyszerűen a hozzáállásomból adódik, hogy ugyanolyan feladat, mint amit úgy érzem, hogy könnyen megoldok, mint amit nehezen. Nem húzom le magamat azzal, hogy hozzáteszem azt, hogy ez olyan nehéz. És akkor, amit hozzáteszünk, hogy nehéz, szerintem ötször olyan nehéz, mint hogyha nem tennénk hozzá semmit, hanem csak tennénk a dolgunkat. Szóval én elég feladatorientált ember vagyok, úgyhogy nekem az szinte jó, hogyha van feladat, és akkor nem tudok mit kezdeni magammal, hogyha nincs. Szóval ezt a nehézséget még boncolgathatjuk, hogyha akarod, lehet, hogy tudsz olyan kérdést feltenni, amivel kijön belőle, de nem az van, hogy mindig minden happy, és ennek olyan könnyű volt, nagyon-nagyon sok nehézség volt. Én így befelé megyek, és persze magamba keresem a hibákat, mint sokan azok közül, akik ilyen magas teljesítményt érnek el. Talán ez a nehézség, hogy magammal küzdök, nem kifelé a világban vannak nagy küzdelmeim.
Mik a legnagyobb küzdelmeid saját magaddal?
Jó kérdés, köszönöm. Hát ez a maximalizmus, ugye állandóan még nagyobb teljesítményt elérni, még soha nem elég, nagyon nehéz kikapcsolni, biztos ehhez sokan tudnak kapcsolódni. Az is egy feladat, hogy fel kell töltődni. Biztos ehhez megint sokan tudnak kapcsolódni, de már nagyon sokan vannak ebből a közegből ismerőseim, valamilyen tréningen találkozom vele, hogy így széthajtják magukat, mert nincsenek tudatában ennek az attitűdnek, hogy csak hajtanak, de miért is csináljuk? Én állandóan a miérteket keresem mindenbe. Mi a küldetése valakinek? Miért csinálja, amit csinál? Miért így viselkedik? Én miért így viselkedem? Miért viselkednek így a hallgatóim? Tehát mindenbe a miért és az emberi viselkedésnek a mozgató rugói. Ugye nagyon sok ilyen pszichológiai témájú könyvet, meg mindenfélét tanulmányozok. Még pszichológus nem vagyok, de amit csinálok, a homestagingnek azért egy nagy része egyébként pszichológia. Ott is a miértek, miért választja ezt a vevő, mi van az eladóban, miért áll ellen, miért nem tud leválni a lakásáról, elengedés, szóval ebbe is rengeteg pszichológiai rész van. Folyamatosan én is magammal küzdök, hogy mit miért csinálok, és visszatérve oda, hogy az emberek nagyon nagy része, akikkel találkozom, és így túlhajtják magukat, mert fut bennük a program, azok tényleg kiégnek, és nem is veszik észre, és egy ilyen üres zacskó lesz azokból az emberekből. Viszont én ezt nem tudom, hogy mikor volt az a pont, amikor felismertem, hogy fut a program, hogy még magasabb szint, még följebb tenni a lécet, és még egyre sikeresebbnek lenni. Nem a siker hajtott, hanem az, hogy ez nekem milyen jó, ez a lelkesedés, azt átadni másoknak, mert tényleg ebből táplálkozom, hogy ez milyen jó, és együtt csinálunk valami jót, és másoknak is jó lesz tőle. És én tudatosan beépítettem az életembe, ugye mindig van mellettem olyan valaki coach, szakember, aki állandóan tükröt tart, vagy felteszi a megfelelő kérdéseket, és akkor időről időre beépítek akár ilyen elvonulásokat, ami mai napig, most már ezt 9-10 éve csinálom, hogy minden 3 hónapban elmegyek 5 napra, és csak magammal foglalkozom, csak a pihenéssel, csak azt csinálom, amit én szeretnék, csak akkor kelek, akkor fekszem, akkor eszem, akkor olvasok, napközben alszom, éjszaka fönt vagyok, bármit csinálok, amit csak szeretnék, kirándulok, sportolok, akármi, tehát hogy be vannak ilyen direkt ilyen fékek építve a rendszerbe, de tudom, hogy ez kell, de ez is kicsit ilyen feladatszagú, hogy azt is meg kell csinálni, mert ez a rendszer fenntartásának a módja, úgyhogy én ezt ilyen ironikusan mondom, mert majd egyre jobb leszek ebbe is, hogy egyre jobban tudok felszabadultam pihenni, vagy átadni magamat bármi másnak, ami nem a teljesítményről szól, de hát haladok az úton.
Ahogy így hallgatlak, az merül föl bennem, hogy olyan vagy, mint egy ilyen perpétum mobile, de ez a fajta örök mozgó, aki soha nem tud leállni, megállni, pihenni, és örülök, hogy már a te életedben is vannak fékek. Az érdekelne, hogy milyen gyerekkori hatások értek, hogy ilyen lett a személyiséged? Mit hozol otthonról?
Semmi olyat, ami egy ilyen parancs lenne, amire így emlékeznék, hogy neked jónak kell lenni, vagy csak akkor vagy jó, mint amire nagyon sokan mesélnek, hogy csak az 5-ös volt a jó, különben megbüntették, nem szerették, elfordultak tőle, leszitták, megvonták a zseppénzt, vagy nem tudom én, tehát nálunk semmi ilyen nem volt. Nem tudom, hogy ez mikor alakult ki, hogy én ilyen nagyon önálló lettem, tettem. Például 8 éves koromban elmentem egyedül a fogorvoshoz kihúzatni a fogamat. És akkor így, mikor ezt a coachomnak mondtam egyszer, akkor ő így konkrétan elsírta magát, vagy így elérzékenyült, hogy ilyen van, hogy ezt valakivel megcsinálják. Nem csinálta ezt velem senki, hanem én csak úgy nem akartam zavarni, hogy én majd elintézem. Ugye ez a láthatatlanság, ne zavarja, aki jó kisnájnak lenni. Ez valamiért belém ivódott, de nem azért, mert valaki mondott valamit direkte, hanem valószínűleg a családi dinamikából ez érkezett, hogy én akkor vagyok jó, hogyha mindenkin segítek, ha mindenkinek adok, ha mindenkire figyelek, hogyha jó kislány vagyok, ha nincs velem sok baj, ha megcsinálom mindent, ami rám van bízva, sőt, még annál többet is. 6 éves koromban az első osztályban rám bízták a gyenge tanulókat, hogy taníts meg nekik, te úgy is tudod. És akkor én természetesen, tehát, hogy kaptam az alkalmon, hogy persze, hát ez alap. Szóval, hogy inkább ilyen korai emlékeim vannak, hogy már ez mindig is így működött. Tehát nem azért, mert hallok valami hangokat, hogy csak akkor vagy jó, és miért nem. Tehát ezek nincsenek meg, hogy alapból mindig ötös akartam lenni, nem is kellett hozzá nagyon tanulnom, de megvolt bennem, hogyha biztos, hogyha tanulni kellett, akkor ráfeküdtem, mert az volt a mérce bennem, ugye, hogy ötösnek lenni, az a minimum. De nem azért, mert mondta valaki. Tehát, hogy én nem emlékszem olyanra, hogy bárki nagy elvárásokat támasztott volna felém, és ezért lettem ilyen, hát, hogy ez honnan jön. Még 3 éves korom elég kéne ásnunk, hogy ez honnan jön.
Olyat is hallottam már egyébként, hogy az is okozhat ilyet, hogy valakit mondjuk fiúnak vártak, és lány lett, tehát akár ilyen is lehet.
Talán nem, mert van egy bátyám.
Akkor ott megvan a...
Igen, és a ugyanazt hitték, hogy fiú leszek, akkor még nem volt ultrahang, és akkor azt hitték, hogy fiú leszek, de örültek, jaj, de jó, na, hogy lány, mert 3 héttel előtte megszületett anyukámnak, a nővérének a lánya, és hát oda volt, hogy lány is lehet? Hát ez csodálatos, hát akkor ő is inkább lányt akar, szóval, hogy talán ezzel nem volt gond, hogy engem ilyen nagyon szigorúan neveltek, mondjuk, igen, én is tudok ilyet, de az inkább az első szülöttekre igaz, talán, hogy ott fiú volt az elvárás, és nagyon sok barátnőmet ismerek, akit tényleg fiúként is kezeltek, és azt az elvárást támasztották, mint hogyha ő fiú lenne, és ő fiús is volt, meg akart ennek megfelelni, meg jót tanul, meg mindent. Nálam ez nem lehetséges, hogyha lehet itt azért a spiritualitás is megjelenik ebben a podcastben, hogyha lehet ilyet mondani, akkor ez inkább egy ilyen ikerveszteségnek az eredménye, hogy elvesztettem az ikertestvéremet, és akkor ennek a minden velejárója, kompenzációja, én maradtam életben, nekem helyette is élnem kell, meg kell mutatni, önállónak kell lenni, mert elvesztettem azt, aki mellettem volt, és akkor 0 naposan már megoldom magamnak az etetést is, nem? Tehát, hogy végül is...
Igen, az szóval, sok minden megmagyaráz.
Azt hiszem, hogy ide kell visszamennünk, de hát ez azért vagy igaz, vagy nem igaz ez a hatás, de minden esetre ez 90%-os biztonsággal állítható.
Ha nem találsz rá a homestagingre 2011-ben, akkor most mit csinálnál?
Nagyon jó kérdés. Biztos, hogy valami újszerű dolgot találnék ki. Azt mondtam korábban, ugye először az egyetemen kezdtem el tanítani, statisztika, pénzügyek, szerelmeim, és akkor a tanítás. Lett a homestaging tanítás, és akkor egy pár éve azt mondtam, hogy nem tudom 10 évben mit fogok csinálni, de hogy tanítani fogom azt a valamit, az szinte biztos. Tehát, hogy majdnem mindegy, hogy mi a téma, de valami olyat csinálnék, ami ugyanennyire lelkesítene. Nem tudom, hogy mi lelkesíthetne még ennyire az életben. Például, amikor a gyerekek után visszahívtak az egyetemre, hogy akkor gyere, taníts, és akkor hogy a pénzügy tanszéken, hogy államháztartási pénzügyek, meg közigazgatási pénzügyek, meg ilyesmit, hogy akkor azt kellene tanítani, és akkor mondtam, hogy oké, de nekem mi közöm ehhez? Nem éreztem se a késztetést magamba, se nem éreztem magam egyáltalán hitelesnek abba a témába. Az egy dolog, hogy megtanulom, elsajátítom, és de én azt át tudom adni, mert van ez az átadó képességem, tehát hol van az, hogy ez nekem jó, vagy hogy én ebben lelkesen tudom azt mondani, hogy gyerekek, ez az államháztartási pénzügyek, ez olyan, hogy ez mindenki örüljön neki, mert én a statisztikát is így tanítottam, amit nem egy kedvelt tárgya közgázon, de amikor nálam tanultak, ők úgy mentek el vizsgálni, magyarázni, hogy ide nekem a statisztikát, és imádom a statisztikát. Én abba is be tudtam lelkesíteni az embereket, mert én azt akkora lelkesedéssel adtam át, és annyira örültem az összefüggéseknek, és az, hogy ez mire jó, és miért hasznos. Más meg egy ilyen szükséges rossz látott benne, hogy ezt is meg kell tenni, de minek találták ezt ki, mire jó, de nem is tudta senki, hogy mire jó. Én meg azt mondtam el, hogy miért tesz jó ez neked, vagy ha ezt tudod. Na, szóval valami olyat, ami lelkesítene olyat csinálni.
Egy sikeres vállalkozó nő vagy, aki nagyon komoly bizniszt épített fel itt Magyarországon. Hogy éled meg ezt a szerepedet? Tehát a sikeres női vállalkozó cégvezetőt?
Nem gondolok így magamra.
Hogy gondolsz magadra?
Hát nem gondolok így, hogy felkelek reggel, és de sikeres vállalkozó nő vagyok. Ez így nem jut eszembe. Ezzel is van szerintem problémám, hogy ebbe a poziba is beleüljek, hogy akkor eként tekintsek magamra. Ezt úgy inkább, hát ne is mondd, mi miért mondasz ilyet? Hát ez, tehát, hogy nem ilyen álszerénységből, hanem mint hogyha ez természetes lenne, hogy persze, hogy sikeres vállalkozó, ebbe kezdtem bele. Valahol úgy van, hogy számomra, és ez tényleg már gyerekkorom óta elkísért az attitűd, amit azt gondolom, hogy elég sokan irigyelnek tőlem, vagy próbálnak ellesni, hogy ezt hogy csinálom, de ez csak így tényleg alapból van benne, hogy nincs lehetetlen. Tehát, hogyha én holnap kitalálom, elég nagy képület, holnap kitalálom, hogy agysebész akarok lenni 10 év múlva, akkor mit kell hozzá csinálni? Akkor csináljuk meg. Tehát a magamba vetett hitem, hogy az persze, hogy sikerül, ez, amit mondtam, hogy a kudarc, meg a nehézség, meg az akadály, az engem abszolút nem akaszt meg, biztos lesznek olyan dolgok, amiket meg kell oldani, de akkor majd megoldom. Van bennem egy ilyen bátorság, hülyeség, nem tudom.
Ez egyfajta az életbe vetett hit is, meg leginkább saját magamba.
Tehát ebbe én olyan magabiztos vagyok, hogy bármire képes vagyok, hogy nem tudom, hogy ezt honnan kaptam, vagy kitől, ezt az erőt. Lehet, ez hogy az erő. Ikertestvérem adtam belém azt a plusz erőt, nem tudom. De hogy ez soha meg nem kérdőjeleződött bennem, hogy valamire alkalmatlan lennék, hogy nem tudnám megcsinálni.
Az jutott eszembe közben, hogy szerintem ezért is szeretnek nagyon tanulni tőled az emberek, mert van egy olyan energiát, kisugárzásod, ami által ők többnek érzik magukat, és érzik rajtad, hogy te hiszel bennük.
Igen. Ez nagyon fontos része az oktatásnak, hogy én elhiszem róluk is, hogy azt, amit én mondok, meg tudják csinálni, és ezért arra vagyok a legbüszkébb, hogy meg is csinálják. Tehát nem egy olyan képzés, hogy eljöttem, ott voltam, és ennyi volt, hanem hogy effektíve lendületet kapnak, lelkesednek, és képesnek tartják magukat. Én mindig azt nézem, hogy kiben mi az érték, hogy lehetne azt az értéket még nagyobbra növelni, és hogy lehetne az erősségeit fejleszteni. Aki nem így tart képzést, az nem tudom, hogy hogy csinálja, vagy miért csinálja, mert csak ez a lényeg, hogy aki ott van, az eljusson egyik pontból a másikba, és ehhez adok én hozzá eszközt, lelkesedést, magabiztosságot, hitet, hogy ő ezt meg tudja csinálni.
És nagyon sokszor erre van szüksége az embereknek. De szerintem a legjobb tréning az olyan, ahol a résztvevők megkapják azt, amire vágynak, például egy homestaging tudást, vagy egy karizmatikus előadói technikát, és megkapják azt is, amire szükségük van.
Igen.
És lehet, hogy nem tudják, hogy mire van szükségük, de egy jó tanító előadó tréner tudja, hogy igen, önbizalomra van szükségük, hitre van szükségük, egy kis lökésre, egy kis kérdésre, valami, ami kicsit kimozdítja őket a komfortzónájukból.
Nagyon érdekes, amit mondasz, mert pont most a napokban fogalmaztam meg magamnak, ugye az MSP homestagingnek az a küldetése, hogy változtassuk meg együtt a hazai ingatlanpiacot minőségi lakásokkal és ingatlan hirdetésekkel. Wow. De a Somogyi Patriciának meg az a küldetése, nem fogom tudni elmondani, ami kint van a dolgozószobámban a falon, szó szerint, mert elég hosszú, de hogy az önmagukat kereső nőket bátorítsam, perspektívát adjak, lelkesedést mutassak, és hogy megmutassam azt, hogy nincs lehetetlen, hogy ők vegyék kezükbe az életüket, tudatosságra ösztönözzem őket, és hogy kiteljesítsék önmagukat a szépség és az alkotás által. Valami ilyesmi, ami az én speciális személyes célom az emberekkel, és amellett meg van az a vízi, hogy változtassuk meg az ingatlan piacot.
Nőket említettél. Férfiak nem tanulnak nálad, vagy egy férfi nem lehet jó homestager most?
De nagyon is, és igen, ráadásul ugye homestaging és ingatlan befektetés a téma, és az ingatlan befektetés, azt gondolhatnánk, hogy sokkal inkább férfi téma, mint minden befektetés, a férfiak értenek a pénzhez, ők azok, akik ezen célokat szeretnének betölteni, és valahogy eleinte ez nem volt meg, hogy én nőkhöz kapcsolódom, vagy ilyesmi, de azt láttam, hogy az a kommunikáció, vagy amit én képviselek, amit sugárzok, az arra inkább a nők kíváncsiak. Tehát nem tudom, hogy ez hogy alakult így, és hogy tényleg elenyésző, aki férfi megjelenik a képzéseken, ők nagyon sokszor felteszik a kérdést, hogy hol vannak a férfiak? Volt olyan, aki ugye nap végén, mikor na, mit kaptál, mi volt értékként, amit innen hazaviszel, és akkor azt mondta, ő nem érti, hol van a többi férfi. Hát itt szinte csak olyan dologról beszélek, ami inkább a férfiakat érdekelheti, mint a nőket. Ő nem is érti, hogy a nők mit keresnek itt, és hogy hol vannak a férfiak. És akkor ez jó kérdés. Nem tudom, hogy az én kommunikációm, a személyem, akár az, hogy ilyen sikeres vállalkozó nő vagyok, és hogy majd megmondja nekik egy nő, hogy mit kéne csinálni, az esetleg valami férfiúi hiúságnak mond ellent, vagy hogy én úgyis tudom, nem, vagy akár nem akarnak fejlődni ebben a férfiak, nem tudom az okokat. Minden esetre érdekes lenne őket megkérdezni, de hogy férfi aggyal nem tudok gondolkodni, ez biztos. És aztán onnantól fogva, mivel a nőknek effektíve tényleg tudok az életére hatást gyakorolni, és bizonyított tény, így innentől fogva az sokkal jobban hajt, mint hogy én most direkt mindenkit meg akarjak váltani. Meg az, hogy például a férfiak, ja jó, ez valami párnatologatás, a felszínt látják, és elküldi a feleségét a képzésre. És akkor igen, így valahogy, ha a férfinak is keltem fel az érdeklődését, akkor is a nőköt kínálom a képzésen, tehát nem a férfivel kapcsolódom. Mondjuk volt olyan férfi, akinek elvált a felesége, nem is egy, több is, mert a saját lábra állt, tudatossá vált.
Mármint több különböző hölgyről beszélünk, nem több feleség vált el tőle.
Igen, nem. Nem. Tehát több eset is van, amikor valaki tudatára ébredt a saját erejének, az én tevékenységemnek a hatására, úgyhogy több házasság is a lelkemes szára.
Akkor kedves férfi hallgatók, óvatosan küldjétek el a párotokat Patriciához.
Úgyhogy nem biztos, hogy a férfiak kedvence vagyok ilyen formában.
Vagy akkor tessék szépen párban menni a tréningre.
Igen, van páros lehetőség nagyon is jó. Pont ezért. Mert valójában, hogyha valaki például ingatlan befektetéssel akar foglalkozni, akkor így tud egyensúlyozódni az, amit mondtam, hogy akár összefognak hölgyek, közösen csinálnak vállalkozást, mert hogy az egyik inkább a dizájn jobban szeret tényleg szépészettel foglalkozni, és nem annyira érdekli ez a pénzügyi vonal, hogy kell piacot elemezni, mahinálni ott a számokkal, mit éri meg rákölteni, számolgatni, stb. És akkor ez egyébként egy párnak egy ideális munka. Csak úgy gondolják általában a férfiak, mennyi te tanuld meg, vagy hát az online tanfolyamokat a párok hallgatják otthon együtt. Tehát ott az nem kérdés, hát a hölgyek, sőt olyan, hogy van ilyen inspirációs es, meg ingatlan befektetői reggeli rendezvényünk is, ami ilyen kötetlenebb inkább, és az inspirációs est főleg, és akkor elhoznák a hölgy a férjüket, és akkor mondják, hogy na most már eljövök, megnézem élőbe ki az a Patricia, mondják az urak, de hogy a nők vannak odatolva inkább.
Ingatlan befektetés. Mivel ingatlan befektető is vagy, ezért feltételezem, hogy szemmel tartod az ingatlan piacot. Most 2023 májusát írjuk egyébként, most készül ez a felvétel. Segíts nekünk, Patricia, hogy te hogyan látod az ingatlan piacot a közeljövő rövid, közép és hosszú távon. Nézzük meg így.
Hosszú távon az ingatlan piac mindig jól van, köszöni szépen. Én azt gondolom, rövid távon van most. Én mindenképpen azt datáltam már tavaly nyáron, ahol most tartunk, mondtam, hogy egy fél egy év múlva megérkezik az, amitől akkor esetleg félni lehetett, aki követi itt az eseményeket, és most van egy olyan szerintem megállás, ami kitart még. Most megint egy pár év, ilyen szűkösebb esztendő jön. Ugye a homestagingnek az pont a legjobb híre, hogy én 2011-ben a saját lakásunkat adtam el homestagingelve a legnagyobb válság kellős közepén, és nagyon működött, 10 millióval többet kaptam érte 48 órán belül, tehát, hogy nagyon-nagyon ütött, aztán a lelkesedésemnek olaj volt a tűzre, és ezért kezdtem el ezzel foglalkozni, meg azok fordultak hozzám, akik nem tudták eladni évek óta a lakásaikat, be voltak szorulva, mit kell csinálni. Tehát ott az egy nagyon jó táptalaj volt. A homestagingnek most is nagyon jó táptalaja van, mert most már nem elég passzívan hátradőlni, hanem hogyha el akarom adni a lakásomat, akkor kell érte valamit tennem. Akkor is, mikor válság van az ingatlan piacon, nevezzük így, igen, de most itt az árak stagnálása az egy mutató, de itt most, ami átalakulás volt az elmúlt mondjuk 3/4 évben, az az, hogy lefeleződött a kereslet. 40-50% között van Magyarországon mindenütt. Nagyvárosok, kicsi, mindenféle ingatlanpiaci szegmensre igaz, különböző mértékben, de nagyjából ez a feleződés, ez igaz, a keresleti viszonyokat tekintve. És hogyha a tranzakciós számok is lefeleződnek, az már elég aggasztó nekem, hogyha most engem kérdezel, már pedig igen, mert azért a válság 5 évében, 2008 még ugye csak a negyedik negyed évben jött be az ingatlan piacra az a hatás, ami már csökkenést mutatott. 2008 még számszakilag jó volt, de aztán 9-től 13-ig 5 év volt, amikor eléggé stagnáltak ezek a számok, tehát a tranzakciós számok éves szinten, és bizony onnan indult el nagyon lassan 2014-től felfelé, amit mindenki úgy érzékelt, hogy szárnyal az ingatlanpiac. Közben kb. 17-18-ra érkeztünk meg a normál tranzakciószámhoz, amit a magyarországi lakosság, lakáspiac mérete és az élethelyzet változások miatti lakásvásárlások, eladások megkötése indokolna azt a mértéket, ez körülbelül ez ilyen éves 150 ezer körül van, hogy ennyi lakást kell, hogy cseréljen gazdát, hogy normál piacról beszéljünk, ami abban az 5 évben volt, az egy 80 ezer, 90 ezer közötti szám volt, tehát 5 évig egy nagyon lefolytott piacról beszélhettünk, és aztán ez elindult fölfelé, de aztán úgy volt, hogy először 100-120-130 és a 150-hez évek múlva érkeztünk meg, és most 1-2 évig volt ilyen, közben egy kis Covid befigyelt, ott is azért volt 2-3 hónap nagy visszaesés, érthető okok miatt, de aztán ott azt kikorrigálta a piac, nem is volt árakban, az nem, tehát nem egy gyors piac az ingatlan piac, nagyon lomha, mire beérkeznek a hatások rá, úgyhogy én azt gondolom, hogy mire ezt kiheveri, én azért várok 1-2-3 évet, amíg nem lesz itt, lecsökkennek az árak felére, meg ilyenek, tehát, hogy azt nem várom, de az, hogy lomhasság van, lassulás, bizonytalanság, nem tudnak elköteleződni a vevők, az eladók is kivárnak. Ez olyan, mint az infláció, hogy ilyen önbeteljesítő jóslat. Minél többet mondjuk, hogy baj van az ingatlan piacon, baj van az inflációval, válság van, stb. Hát én ettől örülök meg egyébként. Amit mondtam, ha a nehézségekre úgy tekintünk, hogy nagyon nehéz, akkor még ötször olyan hosszan tart, és sokkal rosszabb lesz nekünk. Ha meg azt mondjuk, hogy ja, hát most van valami, de hát a tömegpsziché, pont tavaly nyáron erről beszéltem egy élő bejelentkezésem, amikor először bejött talán, vagy már arról a rezsi dologról tudtunk, vagy éppen előtte, hogy ez a jaj, mind meghalunk, és semmi se lesz jó, és nagyon rossz minden, és a válság, és bedől, és minden, hogy ez mind, ha egy ilyen tömeges pszichés és átalakulásá fajul, annak hol a vége, hát azt nem tudom ki az a jós, aki meg tudná mondani, de minden esetre én ezt most években számolom, hogy ez újra ki tud tisztulni, hogy ja, nem haltunk meg mind, a Covid-kor se, meg így most van. Sem lesz olyan következménye mindennek, hogy itt a világ vége, és ezért a legtöbb ember kivár, nem tudja, hogy mit csináljon, tényleg nem tud elköteleződni a vevők is, tehát hogy most tényleg sokkal hosszabb mondjuk eladni egy lakást, mint mondjuk egy évvel ezelőtt.
Megnézzük majd, hogy hogyan alakul az ingatlan piac a jóslataid alapján. Neked is készültem néhány villámkérdéssel. Előtte viszont hadd kérelek meg titeket, kedves hallgatók, hogy ha még esetleg nem iratkoztatok föl azon a platformon, ahol most hallgattok minket, akkor ezt tegyétek meg. Ha pedig már feliratkoztatok, akkor lépjetek be a Karizma Podcast Facebook közösségünkbe, ahol nagyon sok korábbi szereplővel találkozhattok, természetesen velem is, és ott is jó kis beszélgetések tudnak kialakulni egy-egy témát követően, úgyhogy Patricia, téged is várunk oda.
Köszönöm szépen.
No, és akkor villámkérdések. Villámkérdések, villámválaszok. Nagyon sokat adsz elő, tanfolyamokat tartasz, sokat kommunikálsz, tudsz is, szeretsz is, ezt érzem rajtad, a hallgatók is érzik. Az a kérdésem, hogy mi az az előadói trükk, amit gyakran használsz, és annyira veszélyesen jó, hogy nem szívesen osztanád meg, de most mégis megosztod a Karizma Podcast hallgatóival.
Szakmailag nem tudom, hogy mi az, ami előadói trükk, mert eléggé ösztönös, ahogyan előadok. Gyakorlás szerintem az nagyon fontos, hogy attól tudok egyre jobban beszélni, hogy nagyon sokat gyakorlom, de ami egyből eszembe jutott, ahogy feltetted a kérdést, az az, hogy én nagyon sokat használom a humort, és nem azért, mert valahol tanultam, hanem én azt nagyon tudom, hogy mikor, hogy kell elmesélni egy történetet. Tehát, hogy azzal akkora hatást lehet gyakorolni, és a nevetéssel csomószor spontán ott eszembe jutnak sztorik, állandóan színesítem magam örömére is természetesen, amikor ugyanazokat a képzéseket esetleg unásig ismétlem már, akkor magam örömére is előjönnek akkor ott spontán. Nekem nagyon fontos az, hogy közönség nélkül nem tudok nehezebbnek sokkal előadnom, mint közönséggel, mert azonnal összekapcsolódom velük, van egy ilyen adottságom, vagy hogy ezt lehet, hogy ezt is tanulni lehet, nem tudom, viszont azonnal érzem, és tudom, hogy minél fognak nevetni, hol fognak, és van, hogy csak úgy spontán kitalálok ott valamit, és az az együtt nevetés, azt ugye olvasni olvastam, de megerősíthetem, hogy az abszolút működik.
Ha újra kezdenéd a karriered, mi az, amit másképp csinálnál?
Semmit.
Mi az a hiba, amit leggyakrabban el szoktál követni?
Nem figyelek eleget magamra.
Mi az, amiben hiszel, és mások azt mondják rá, hogy őrültség?
Hát amikor elkezdek a válság közepén nekiállni, átalakítani a lakást, és pénzt áldozni, időt és energiát, akkor mindenki azt mondja, hogy ez hülye vagy, miért teszel bármit? Mai napig ezt mondják annak, aki a homestagingre adja a fejét, és felkészíti a lakását, és amikor meg eladtam 2 nap alatt a bizonyos 10 millióval többért annak idején, akkor azt mondták, hogy csak szerencséd volt. És azóta már egy pár százszor sikerült nekem is, meg másoknak is szerencséjük lenni.
Oké, és az utolsó előtti kérdésem az az, hogy ha csak egy dolgot mondhatnál, akkor szerinted minek köszönheted a sikeredet?
A magamba vetett hit.
És végül, hogy lehet veled kapcsolatba lépni, Patrícia? Hogy lehet tőled tanulni, inspirálódni? Mi ennek a legegyszerűbb módja?
Első és legfontosabb, ugye a képzéseken vagyok elérhető, és az alapképzés, legféltettebb homestaging titkaim alapképzés, wow, elnevezésű képzés az, ami minden képzésnek az alapja. Online is lehet, élő online is, meg személyes verzióban is elérhető. Erre épül az összes többi kezdő workshop, haladó workshop, 6 féle online különböző tematikus kurzus, ingatlan befektetés, felújítás, értékesítés, marketing, link, tehát minden, amikről itt beszéltünk érintőlegesen, ezek online tanfolyamként elérhető, korábbi képzési napoknak a felvételei, de a személyes kurzusokon abszolút, illetve akik a közösségünkhöz tartoznak, számukra mindenféle szinten szervezünk összejöveteleket, amit mondtam, ingatlan befektetői reggeli tudásátadás, inspiráció, szinergiák és pénzügyek fókusszal, az tényleg kifejezetten befektetői világ, és az inspirációs estek pedig mindenki számára elérhetőek, akár olyanoknak is, ezt így nem szoktam nagy körben meghirdetni, mert mindig el kellnek nagyon hamar a helyek a hallgatók, vagy hát akik korábban kapcsolódtak hozzám, azok körében, de egyébként oda a betekintés miatt, hogy milyen a hangulat, milyen ez az együttműködő közösség, hogy miről szólt inspirálódás, ez is eladta, ő ingatlan közvetítő, befektető, homestager, és hogy ebből, tehát aki eljön, azutána már nem azként megy ki az ajtón, mint ahogy belépett.
Szuper. Akkor ha elküldöd majd ezeket a linkeket, nagyon szívesen föltesszük a te saját weboldaladra is. És kedves hallgatók, minden, ami elhangzott Patriciától, az megtalálható lesz a karizmapodcast.hu-n. Rákerestek az adásnak a landingjére, és ott mindent szépen meg tudtok nézni, tudtok majd tanulmányozni. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést.
Én is.
Sokat tanultam a homestagingről, és rólad is. Bízom benne, hogy ti is, kedves hallgatók. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és nagyon sok sikert kívánok a
jövőben
is.
És hasonlóképpen sok sikert a hallgatóknak, és neked is, Imi.
És kedves hallgatók, Patrícia is kiemelt az önismeret fontosságát. Én is hadd erősítsek rá, szerintem is ma már elengedhetetlen a sikeres, boldog élethez, és ebben szeretném nektek ajánlani a Voice hangos könyvtárat, ugyanis a Voice biztosított lehetőséget számotokra, hogyha 30 napon keresztül 90% kedvezménnyel kipróbálnátok, és meghallgatnátok közel 1500 önfejlesztő üzleti hangoskönyvet, akkor menjetek fel a voice.hu/karizma oldalra, voice.hu/karizma, adjátok meg az e-mail címet, és minden más megkaptok e-mailbe. Köszönöm, hogy itt voltatok, ha még nem iratkoztatok föl, iratkozzatok föl, és egyébként pedig találkozzunk a következő adásban. Sziasztok!